bazen hitu kutra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a barátságkő olajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság is egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszorállomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő és költségigényének felmérése lett volna. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Ukrajnában jelentős szigorítás jöhet a nyelvtörvény megsértésért kiszabott bírságok terén. Olena Ivanovska, az államnyelv védelmért felelős biztos szerint a jelenlegi szankciók nem elég elrettentőek, ezért akár 2-3-szorosára is nőhetnek a büntetések. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor már elég tételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyalt róla. A miniszterelnök szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről. Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztat alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikk áll, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János Európa ügyekért felelős miniszter szerint nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Az Index azt írja, néhány hét alatt gyökeresen megváltozott a gazdasági környezet. A februári kamatcsökkentés után még a lazítás folytatására számított a piac, ám a közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiárak és a gyengülő forint miatt hirtelen felerősödtek az inflációs kockázatok. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaságfejlesztése, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállíthatóan megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, és nem kap újabb sokkokat a nagy világból, mondta Nagy Márton. Vállalkozás fejlesztése idén csaknem 2540 milliárd forint jut, ismertette egy szakmai konferencián. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a Hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét, szerint az álhír csak arra jó, hogy az olajpiac és a világgazdaság területén némi megnyugvást eredményezzen. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságával néz szembe a világ az iráni háború következményei miatt. A piacról jelenleg napi 11 millió hordó olaj esik ki, ami meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. A Fülöp-szigetek lett az első ország a világon, amely hivatalosan is nemzeti energiavészhelyzetet hirdetett a közel-keleti konfliktusra válaszul, számolt be a BBC. Az ország olajszükségletének 98%-át a Perzsa-öbölből importálja, és a filippínó fogyasztók már az elmúlt 3 hétben többször is üzemanyagáremelkedést tapasztaltak. A dízel és a benzinára több mint kétszeresére nőtt a háború kitörése óta. Egyre nagyobb esély van rá, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra, mondta Kapu Tibor Münchenben az űrcsúcs találkozón. A német városban létrehoznak majd egy űrkompetencia központot, és a magyar kutatóűrhajó szerint a Holdra visszatérő Artemis programnak magyar résztvevője is lehet a NASA-nál. Végül az időjárásról, majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban összeállítást hallanak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Eszterházyánum kutatócsoportjának tudományos konferenciájáról, melyet az Egyházi Mecenatúra 18. századi Magyarországon címmel rendeztek meg. Elsőként Dolhai Lajos pápai prelátus, az Egri Hittudományi Főiskola rektorának bevezető gondolatait hallják. Tartsanak velünk!
Thank you. Tisztelettel, nagyra becsüléssel és szeretettel köszöntöm az Eszterházi Jánom kutatócsoport mai konferenciáját, konkrétabban megfogalmazva a levezető elnököket, az előadókat és a hallgatóságot. Két okból kifolyólag azonnal gondolkodás nélkül, a naptárom nézegetése nélkül azonnal igen mondtam arra a felkérésre, hogy a konferencia kezdetén mondjak bevezető köszöntést. Először is azért, mert 9 évvel ezelőtt én is aláírtam ennek a kutatócsoportnak az alapító okiratát, amelyben mi az EGRI Tudományi Főiskola is vállaltuk, illetve elköteleztük magunkat arra vonatkozóan, hogy a magunk módján, a magunk lehetőségeinek megfelelően támogatjuk és segítjük ennek a kutatócsoportnak a működését. Azután azért is, mert mi az EGRI Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet is tiszteljük és nagyra értékeljük az utolsó EGRI püspöknek a személyét és életművét. Mi ott odaállt a Foglár utcában néha azt szoktuk mondogatni, hogy Eszterházi Károly püspök, mint egy számunkra a szemináriumnak a második alapítója. Azt talán mindnyáján tudjuk, hogy az EGRI szemináriumot Telekesi István püspök alapította 1704-ben, de a szemináriumnak a mai épülete Eszterházi Károly püspök idején nyerte el a mai végleges formáját. Ő építette fel a szemináriumnak a kelet-nyugati szárnyát, azt a szárnyát, amelyben található a szemináriumnak a kápolnája, amely ennek a kápolnának, amelyben vagyunk, az ikerpárja. Nagyságát tekintve, meg még a freskót díszítését illetően is. Talán mondanom sem kellene, hogy a mai konferenciának a témája és az előadások teljesen összhangban vannak a kutatócsoport célkitűzéseivel, és azután Eszterházi Károly püspök személyével és életművével. Mert mindnyáján tudjuk azt, hogy Eszterházi püspök nagy mecénás volt, a tudományoknak és a művészeteknek a nagy pártolója. Erre vonatkozóan konkrét, kézzelfogható bizonyíték számunkra a liceumnak az épülete, meg mindaz, amit a liceumban látunk. A Főegyház megyei könyvtár, a csillagda, a díszteremnek a freskója. Azt hiszem, hogy túlzás nélkül mondhatjuk, állíthatjuk azt, hogy a 18. századi egyházi mecenatúrának ragyogó példaképe és példája Eszterházi püspök. Úgy gondolom, hogy ez a mai tudományos konferencia is az ajándékozásnak az ünnepe. Mert az előadók megajándékoznak bennünket tudományos kutatásaiknak az eredményével. Azt hiszem, mindnyáján tapasztalatból tudjuk, meg látjuk azt mindig, hogy egy-egy ajándékozáskor mindenki örül. Örül az ajándékozó, és örülni szoktak a megajándékozottak is, sőt, még a kívülállók is, akik látják az ajándékozásnak az eseményét. Hát a mai napon, ahogyan említettem, az előadók megajándékoznak bennünket, szívesen meg örömmel az ő tudományos kutatásaiknak az eredményeivel, mi pedig örülünk annak, hogy az Eszterházi Ánom kutatócsoportban valóban komoly munka, tudományos kutatás folyik, és örülünk ezeknek a kutatási eredményeknek, arra gondolva, hogy ennek a kutatócsoportnak a megalapítása, működése elérte a célját. Bevezető köszöntésemet egy jó kívánsággal szeretném befejezni, amit Szent Bernátnak, a ciszterci szerzetesen legkiválóbb, legismertebb személyének a gondolataihoz kapcsolnék. Ez a tudós szent a tanulás és a tudomány művelésének a motivumairól az egyik könyvében a következőket írta. Idézem, vannak, akiket csak a tudás vágya hajt, a tanulmányok és tudományok felé. Ez rendetlen kíváncsiság. Vannak, akik azért akarnak csak tudni, hogy róluk is tudomást szerezzenek. Ez alantas hiúság. Mások azért kívánnak tudásra szert tenni, hogy tudásukat eladhassák, hol pénzért, hol kitüntetésért. Ez aljas nyerészkedés. De vannak olyanok is, akik azért óhajtanak tudni, hogy mások épülését szolgálják. Ez őszinte szeretet. És végül olyanok, akik azért kívánják a tudást, hogy ők maguk épüljenek. Ez az igazi bölcsesség.
A most következő percekben Kuti Alexandrát, a Budapesti Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria muzeológusát hallják, aki a Szent Januárius kultusz közép-európai vonatkozásairól beszél a 18. század első felében.
Az én mai előadásomnak a témája a Szent Januárius kultusznak a közép-európai vonatkozásai lennének, és ehhez röviden szeretném összefoglalni a Szent kultuszát Nápolyban. A 15. századtól a nápolyi királyság védőszentje lett Szent Januárius, és a kultusza az kifejezetten a nápolyi királysághoz köthető, vagy hát ahhoz tartozó területekhez köthető. A szent életéről egyébként nagyon keveset lehet tudni. A 3. és 4. század között élt, Beneventónak volt a püspöke, ugye ez egy Nápolytól 50 kilométerre található település, és amikor megtagadta a pogányságot, a Pozzulii arénában, szintén Nápoly közelében vadállatok elé vetették társaival, azonban ezek a vadállatok csodálatos módon nem bántották a szentet, ezért végül lefejezték a Pozzuli melletti Szolfatara vulkán kráterében. A legenda szerint egy helyi asszony, Eusébia, felfogta a szentnek a vérét. Így tehát a szent kultuszának egy kiemelt eleme a mai napig, hogy a nápolyi dómban őrzött két ampulla vérerekje egy évben három alkalommal cseppfolyósán válik, majd pedig visszanyeri a szilárd halmaz állapotát. Amennyiben Szent Januárius vére nem válik a megadott dátumokon cseppfolyósá, akkor azt a nápolyiak úgy értelmezik, hogy valamilyen veszély fenyegeti a várost. Ezért szokták Szent Gennárót a mennyek kémének is nevezni. Ha a csoda elmarad, akkor ez képes volt tömeges pánikot is kelteni a nápolyiak körében. A 17. századtól Szent Januárius kultusza erősödik, különböző csapások érték ekkor a várost, földrengések, vulkánkitörések, háborúk, járványok, és Nápolynak a lakossága nagy szegénységben élt. Ezért a hit és a szenthez kötődő rituálék, mint egy a lakosság vigasza és védelme jelentek meg. 1631-ben a legenda szerint a Vezúv kitörése során a várost elérni készülő láva folyamat is a szent állította meg, így a vulkánkitörések elleni védőszenté is vált. 1656-ban pedig a nápolyiak úgy tartották, hogy a szent közbenjárása miatt csillapodott a városban dúló pestis járvány, tehát a pestis elleni védőszenté is vált. A 17. és 18. század során rögzülnek a vérerekjéhez kötődő rituáli mozzanatai, a cseppfolyósá válás időpontjai, és a 18. században születnek a szent életéről szóló könyvek és a hozzászóló kantáták is. Tehát Szent Januáriusnak és a vérerekének a 18. századra fontos szerepe lett mind az arisztokrácia, az egyház és a politikai élet szempontjából is. Erre szeretnék egy példát mondani, amikor 1734. május 10-én harmadik Bourbon Károly, miután a nápolyi királyság francia fennhatóság alá került, ellátogatott Nápolyba, a nápolyi dómba is látogatást tett, és ezen az alkalmon Szent Januáriusnak a vére csepp folyósá vált, szóval a szent, a városvédő szentje az új uralkodót kvázi jóvá hagyta. Nápolyban Szent Januárius vérerekjéje egy egyedi denkstilt és annak az elterjedését eredményezte, ezek lettek a szenteknek a csodálatos módon újra csepp folyósá válni képes vérerekjéi, amelyek a városnak, a konventjeinek és monostorainak a hívek megnyerése érdekében folytatott folyamatnak is a részét képezték. 1632-ben Jean-Jacques Bouchet, párizsi apát, Nápolyt ezért Urbs Sanguinemnek is nevezte. És most szeretnék rátérni arra, hogy a szentnek miért és hogyan jelentek meg a közép-európai területeken az ábrázolásai. Ugye ez nagyon ritka, és gyakorlatilag a 18. század elejére tehetőek ezek a példák. Arra az időszakra, amikor a nápolyi alkirályság az osztrák Habsburg fennhatóság alá tartozott, és igazából 1734 után jelenleg nem ismerünk a szentet bemutató ábrázolást. Ez igaz egyébként a nápolyi művészeknek a foglalkoztatására is a Bécsi udvarban. 1734 után ebben is egy törés következik be. És igazából jelenleg két területen ismerünk példát a szent ábrázolására, az egyik az Bécs, a másik pedig Vác. Röviden szeretném a négy darab bécsi képet összefoglalni és bemutatni. Ugye a legkorábbi az a Stephansdomnak, a Januarius oltárának az oltár képe 1711-ből származik, és Martino Altomonte nápolyi származású művész festette. Szent Januarius megdicsőülését láthatjuk ugye ezen, és az állítatója Carlo Herr von Lindenheim volt, aki az udvari haditanás titkára volt, és a karrierjének a felfelé ívelését azt a török háborúk és a spanyol örökösödési háborúnak köszönhette tulajdonképpen. És az oltár állítása az egyfajta köszönet volt azért, hogy Magyarországon túlélte a pestis járványt. A következő bécsi ábrázolás az a Spanisches Spital, vagyis a spanyol kórház, az egykori spanyol kórház templomában, a Santa Maria de Mercedében található. A kórházat hatodik Károly létesítette a vele Spanyolországból Bécsbe érkezőek, illetve az újonnan szerzett területekről Bécsbe érkezők számára. A templom tehát a császárnak volt az alapítása, és 1723-ban szentelték fel. A templom ikonográfiájában a felség területek alá tartozó országok szentjei jelentek meg, és ezeket az ábrázolásokat az adott területről származó művészek készítették el. Így ugye a nápolyi királyságot Szent Januárius képviselte az egyik mellékoltáron, amit Martino Altomonte festett 1725-ben. Ezen Szent Januáriust látjuk a vadállatok között, és ugye ez az ábrázolás, ez jól élik a kórház tematikához is, hiszen Januáriust a hite védte meg a veszedelemtől, és hát ugye ezt átértelmezzük a betegekre, akkor ez egy nagyon jól illeszkedő téma. A további két festmény, ami Bécsben található, az mind a kettő Alois Thomas Raimund von Harrach gróf nevéhez fűződik, aki 1728 és 1734 között volt nápolyi alkirály, és nagy érdeklődést mutatott a kor nápolyi festőinek a művészete iránt, és a gyűjteményében kimagaslóan magas számban voltak megtalálhatóak a nápolyi művészek alkotásai. Az egyik az ő nevéhez fűződő Szent Januárius ábrázolás, ez az egykori Untergesztén található bécsi családi palota kápolnájában található. Ez a kápolna ma is áll, és Januárius Kapell névre hallgat, szóval a szentnek volt dedikálva. A főaltárképet itt szintén Martino Altamonte készítette, ami Szent Januárius vértanúságát ábrázolja, hogy a Pozzuoli melletti Solfatara vulkán kráterében a lefejezés előtti pillanatot láthatjuk itt. És ez a kápolna is egy fogadalmi kápolna volt, mivel hogy a család túlélte a pestis járványt. Illetve ugye a kápolna 1735-re készült el, így egyfajta megemlékezés is Harrach grófnak a nápolyi alkirályi pozíció betöltésére. A másik, az ő nevéhez fűződő festmény pedig Francesco Solimenának, szintén nápai származású művésznek, akit a Bécsi udvarban is sokszor foglalkoztattak, Szent Januárius a fogságban című ábrázolása, és ez Harachnak a magángyűjteményébe készült ez a kép. És igazából most szeretnék rátérni a hazai vonatkozására a Szent Januárius ábrázolásnak, ami ugye Vácon található a mai napig ez a festmény, és Mihály Friedrich von Altan nevéhez köthető. Ő 1718-tól volt váci püspök, 1719-től bíboros, és 1722 és 1728 között pedig nápolyi alkirály. Hatodik Károly tanácsadója Johann Mihály Altan által szoros kapcsolat fűzte őt a bécsi udvarhoz is. És Vácon nem csak egy Szent Januárius ábrázolás tükrözi ezt a nápolyi kapcsolatot, így ebből szeretném kiemelni az egyik erekét, amit az 1744-es egyházlátogatási jegyzőkönyv, ami Mihály Kál Altan váci püspök idején készült. Ő ugye Mihály Friedrich Altan unokaöccse volt, és Mihály Friedrich Altan őt 1726-ban saját maga szentelte pappá Nápolyban. Ebben a kanonika vizitációban a még a gótikus székesegyházban található erekék felsorolásra kerülnek, és 53-as számmal Markiai Szent Jakab vérerekéje is feltüntetésre került, amely mellett az egyház látogatási jegyzőkönyv megjegyzi, hogy csodálatos módon újra cseppfolyóssá képes válni ez az erekje. Markiai Szent Jakab Nápoly társvédőszentje volt, és 1726-ban szentelték, vagy avatták szenté. És most szeretnék rátérni Girolamo Pesce-nek a festményére, ami Szent Januárius vértanúságát ábrázolja, és 1727-ben készült. Gyakorlatilag, ami sejthető az ábrázolásnak az értelmezése során már, a források ezt alá is támasztják, hogy Mihály Friedrich Altan által került Vácra ez a festmény. A váci püspöki beiktatását követően 1718-ban az egyházlátogatási jegyzőkönyv még nem számol be erről a festményről. A következő egyházlátogatás 1729-ben Mihály Friedrich Altannak a hazatérését követően zajlott, és ekkor már a sekrestye ajtója fölött megtalálható volt ez a festmény. Egy másik dokumentum is alátámasztja igazából a festménynek a provenienciáját, ugyanis Mihály Friedrich Altan 1734-es halálát követően Mihály Karl Altan püspökségének a kezdetén a nagybátyja hagyatéka kapcsán egy vizsgálat indult, ugyanis abból eltűntek tárgyak, eltulajdonítottak tárgyakat, és 1737-ben, amikor lezárták az ügyet, akkor felsorolásra kerül egy dokumentumban Mihály Friedrich Altan tulajdonát képező tárgyak közül az a csoport, amit az unokaöccsének visszaszolgáltattak, és ezek között a tárgyak között szintén említésre kerül a Szent Januárius festmény. Az eddigiektől eltérően azonban ezt nem egy nápolyi művész készítette, hanem egy római származású festő. Girolamo Pescétől további képek is kerültek Altan által Vácra, ezek közül mindegyik 1722 után készült művek, ugyanis datáltak és szignáltak. Szóval ezt biztosan tudjuk. Erre az lehet a magyarázat, hogy feltehetőleg 1722-ben a nápolyi alkirály címmel elnyerte ugye a tagságot Mihály Friedrich Altan az Akadémia dei Árkádi Irodalmi Akadémiára, amelynek szintén tagja volt Otto Báni bíboros, aki 1722 és 1726 között megbízást adott a San Francesco di Bologna templom kifestésére, és ennek a mennyezet freskóját azt Girolamo Pesce készítette. Azonban a festménynek a mozgalmas kompozíciója és a festő színhasználata az abszolút a nápolyi festészethez köthető. Ugye láthatjuk a fejétől elválasztott testét a szentnek, ami hát elég naturalisztikusan van ábrázolva, vagy a fröcskölővérnek a megjelenítésével. Láthatjuk Eusébia asszonyt, aki felfogja az ampullába a szent vérét, és a két ampulla vérerekje is megjelenik a festményen. A festménynek a hátterét a szakirodalom eddig a Vezúvként írta le, azonban ezt szeretném azt hozzáfűzni, hogy a Pozzuoli melletti Szolfatara vulkán krátere van itt valószínűleg ábrázolva, ahol ugye a szentet lefejezték. A háttérben, a váci kép hátterében az úgynevezett fumarola tűnik fel, ez egy kénes gőzöknek a felszínre törését jelentő földrajzi kialakulás, nem pedig a Vezúv, és ugye, hogyha összehasonlítjuk a Stephansdombeli ábrázolásnak a hátterével, azon ténylegesen ugye a Vezúv tűnik föl, és nem pedig a Szolfatara vulkanikus terület. És még egy elemet szeretnék kiemelni, amelyben a nápolyi alkirályi pozíciónak a nyomára bukkanhatunk, ez pedig Desertius Piarista papnak a beszéde, amelyet 1734-ben Mihály Friedrich Altan Ravatalán elmondott el. Ez nyomtatott formában is fentmaradt, és hosszasan taglalja azt az esetet, amikor egy alkalommal az alkirály, Mihály Friedrich Altan alkirálysága alatt úgy tűnt, hogy késlekedik a vérnek a cseppfolyósá válása Nápolyban, és hát a nép már kezdett megijedni, hogy akkor valamilyen veszély fog bekövetkezni a városban. Azonban, amikor a kristályampullák előtt feltűnt az alkirály, akkor újra megtörtént a csoda, és elmaradt a veszély. Igazából csak röviden szeretném összegezni azt, hogy ugye Szent Januárius ábrázolások ezen a területen a nápolyi királyság osztrák Habsburg trón alá való tartozásának az idejére tehetőek tulajdonképpen, és bár nem csak az alkirályi pozíció betöltéséhez köthetőek kifejezetten, de ezt érdemes kiemelni, hogy mind Harakróf, mind pedig Altan, ők voltak azok, akik hosszabb ideig betöltötték az alkirályi pozíciót, és ugye mind a kettejük esetében megjelent a szentnek az ábrázolása. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy ugye igazából a szentnek a kultusza az nem nagyon tudott meghonosodni, például, hogyha Vácot nézzük, akkor ugye semmilyen ilyesmi nem ismert, hogy Szent Januáriusnak külön tisztelete lenne ott.
Most Köves Károlyi Petrát, az Egriérseki Palota Turisztikai Látogatóközpont munkatársát, művészettörténészt hallják, aki Angyal és Püspök egy 18. század végi ikonográfiai ábrázolás címmel tartott előadást.
Az én témám lehet, hogy közvetlenül Eszterházy Károly mecenatúrájához nem feltétlen kapcsolódik, de maga a közeg, amiben van, az igenis kapcsolódik, tehát az Eszterházy Károly művészi instrukcióinak hatására. Viszont egy olyan témára hívnám fel a figyelmüket, amely itt Magyarországon eléggé egyedülálló, és hát nagyon érdekes, hogy most egy utazást fogunk tenni, nem is itt Egerben, hanem Jászdózsán van. Ez a helység Gyöngyöstől 25 kilométerre, körülbelül Jászberénytől 15 kilométerre, Jászárok szállástól pedig 5 kilométerre van. Van egy híd is, a Tarna mentén található. Persze így tudom, hogy sok mindenki ismeri azt a környéket, de azért kicsit be akartam azonosítani, hogy hol is vagyunk. Az iratokból tudjuk, hogy 1704-ben a plébánia, önálló plébánia Visznekkel, ami a település kápolnái templomait illeti, először 1728-ban tudunk arról, hogy a Boldogasszony halmán, Sarlós Boldogasszony tiszteletére létesült egy kápolna, amely később remetesség lett. Vagy hát 1743-ban viszont már arról tudunk, hogy a plébánia templomot meghosszabbítják 3 öllel, és magasítják is. 1757-ben kicsinek bizonyult ez a plébánia templom, és bővítették. Majd 58-ban történik a torony építése, de az 1770-es évekre annyira meggyengült a templom, hogy újat szeretnének építeni. Ez az új templom valószínűleg egy kamarai tervtípus alapján készülhetett, hiszen Albert herceg, magyar királyi hertartó is engedélyt, illetve tanácsokat küld a dósaiaknak. Fel lehet lelni az eredeti alaprajzokat is, különböző variációkat látunk, és végleges megoldás, amelynek az alapkőletétele végül is 1773-ban lesz, és Quadri Kristóf Lugánóból áttelepült gyöngyösi kőműves mester vezetésével kezdődnek meg az építkezések, és 1782-ben lesz kész maga a templom. A szerződést Quadri Kristóf és a város írtak alá, ebből az is kiderül, hogy 3200 vénes, azaz rajnai forintért, és persze egyéb költségei is voltak a templomépítésnek. Azonban itt egy következő, nem sokkal későbbi egyezményben láthatjuk a fontosabb kitételeit a templomnak, hogy a templom ugyanott épüljön, ahol a régi volt. A szentélye őrsfele, azaz tarna ős, tehát északfele legyen, a homlokzata pedig berény, jászberény délfele legyen. És a harmadik kitételük pedig az volt, hogy amíg fel nem épül az új szentély, addig a régi szentélyben használhassák liturgiákra. Tehát a régi szentély az egyik toronyban lehetett. A sekrestjét keleten alakították volna ki, azonban a mai állapotokból is láthatszik, hogy ez nem kelet, hanem nyugat fele van. Még egy hosszabb leírást is találhatunk, amely végül is bizony megerősít abban minket, hogy 1777-ben, de pontosít is, hogy augusztus 3-án volt az alapkőletétel. Ami a belsejét illeti a templomunknak, tudjuk, hogy 1793-ban Ferenczon Ferenc festi ki egy hajós, 3 traktátusból álló cseboltozatos szentélyről van szó. A freskókat 1793-ban Ferenczon Ferenc festi ki. Viszont hát az a főoltár, illetve a mellékoltárok azok újabbak, úgyhogy ezekről most sokat nem akarok beszélni, de tudjuk, hogy volt korábban Szent Mihály főoltár, hiszen Ferenczon Ferenctől is azt kérik, hogy kipingáltatásáról gondoskodjon. 1792-es jegyzőkönyvben született Ferenczon Ferenc és a helység tanács között, tehát hogy a Szent Mihály képének és az egész tabernákulum, szanktuárium és az antipendium kipingáltatása felől gondolkodván egyezni szándékoztunk. 310 rajnai forintban állapodtak meg. A Szent Mihály kép aranyozásához is egyeztettek, úgyhogy ebből is valószínűsíthető ez. A másik oldalt láthatunk egy évvel későbbi megbízást a mellékoltároknak a kialakítására. Bocsánat, itt most egy kis humort kell belevinnem, hiszen öreg és ifjabb Kalmár Jánost bízta meg az egyházközség, hogy mint jászárokszállási naturalistákat, azaz vagy kőfarakókat, de inkább itt asztalosi munkáról lehetett szó. Nem volt annyi hely magában a templomban. És közeledünk a fő témánkhoz, ami a boltozatokat illeti. A szentély boltozatán ugye láthatjuk a Szent Háromság szokásos kompozícióját, majd a szentélyhez legközelebbi első boltmezőben a minden szenteket, akik most itt tulajdonképpen Szűz Mária és a magyar szenteket láthatjuk. Ugye ez az Egri Liceumi kápolnának az 1793-as kiszugárzása, és ugye ugyanabban az évben vagyunk, És ugye itt sokan ismerik a szeminárium kápolnáját is, ez már egy későbbi kisugárzása, és hát ha felnéznek egy kicsit kápolna mennyezetére, akkor láthatjuk azokat a mozzanatokat. Három mozzanat látható itt, ami Jász Dózsán is megjelenik, ugye itt Szent István és Szent László, ahogyan ugyanolyan gesztussal tartja királyi botot, illetve jobb oldalt Szent László, és egy másik csoport is előjön, Árpádházi Boldog Margit, vagyis hát Szent Gertrúd és Szent Erzsébet, és mindjárt jön Árpádházi Boldog Margit is, a többi női szenttel, Rozáliával, Alexandriai Szent Katalinnal és Szent Borbálával, őket is megtalálhatjuk, csak egy kicsit arrébb. A második boltmező pedig az Egyházatyák és Keresztelő Szent János lefejezését mutatják be, amely szintén egy környékbeli plébánia templomban ma is látható, ez a Hevesi Plébánia templom, illetve az ornamentális díszítő részleteket, és még van egy nagyon fontos helyünk, ez pedig a diadalív bélete, vagy archivoltja, de oda még egy kicsit később fogok érni. Egy kicsit nagyszetnek is tűnik egy-két gesztus ezeken a freskókon, ami számunkra fontos lesz, talán ez az 1889-es furcsa felirat, ami hát sokat elárulhat így a templom későbbi felújításáról, megújításáról kapcsolatban. És akkor elérkeztünk az egyik legfőbb helyünkre, vagy hát a fő helyünkre, amit említettem, ez a Szentély diadalíviének az ívbélete, archivoltja, amelyen ugye balra láthatjuk Ábrahám áltozatát, amint az angyal megakadályozza abban, hogy fiát feláldozza, illetve középen láthatunk egy bibliai idézetet, nézd előttem, küldöm angyalomat, illetve jobbra láthatunk egy angyalt és egy püspököt. Kollégák biztosan sokat gondolkodnának, hogy ki lehet ez, mi lehet ez. Lényeg az, hogy elég sokat kellett gondolkozni, hogy ki lehet ez a szent püspök, ugyanis magyar szentek között nem ismert ő, és ami megadja a választ arra, hogy valójában ki ő, ez a kis jelenet, amelyet ugye háttérben láthatunk egy várost, középtérben egy barlangot, jobbra egy marhát, balra pedig egy íjazó urat, és a legfontosabb momentumunk ebben, hogy az ő nyila visszafele fordult, és felé irányul. Ez tulajdonképp nem lehet más, mint ugye Szent Mihály titulusú plébánia templomban vagyunk. Ez Szent Mihály első csodájára utal, első jelenésére utal, amikor is, és most mi is Olaszországba utazunk, Manfredóniába, azaz Sipontóba, ahol ugye van ez a Monte Gargano, ma is onnan ismerjük Szent Mihály, a Szent Mihály templomát, szentélyét. Ugyanis az első jelenés szerint, legendája szerint volt egy sipontói gazda, aki marha csordáját számba véve észrevette, hogy az egyik elkallódott valamerre, és hát utána eredt, és megtalálta egy barlangban, barlang előtt, és hát mérgében le akarta nyilazni, de hát rosszul sült el, mert hát visszafele jött a nyíl, és őt sebezte ezáltal meg. Hát rögtön elment a püspökhöz, hogy elmesélje neki ezt a történetet, aki azonnal háromnapos böjtöt tartott, és álmában megjelent neki, ez lesz tulajdonképpen az első jelenése Szent Mihálynak, és azt mondta neki, hogy ott, ahol ez a gazda megtalálta az ő marháját, ott lesz abban a barlangban az én szentélyem, és menjen és szentelje meg ezt a helyet. Azonban ez a püspök ezt nem tette meg így rögtön, hiszen ez a barlang egy pogány kultusz hely szentélye volt annó. Egy évvel később azonban pogányok támadták meg a várost, rosszabb nyelvek szerint nápolyék voltak, és megint háromnapos böjtöt rendelt el a püspök, mikor szintén megjelent neki Szent Mihály álmában, és azt mondta, hogy győzni fogtok, és így is lett. Úgyhogy összeszedte magát a püspök, és körmenetet szervezett, kivonultak ehhez a barlanghoz, hogy felszentelje, megáldja ezt a helyet, valóban Szent Mihály tiszteletére. Azonban, mikor odaértek, látták, hogy mint a kisgyermek lábnyomok lennének ott, már előttük, illetve egy megterített oltárasztalt, minthogyha ott már egy szent liturgia történt volna. És ekkor megjelent nekik harmadszor a Szent Mihály, és mondta, hogy én már felszenteltem ezt a helyet, és hát ezért is nagyon fontos ez a helyszín, hiszen legendák alapján nem emberi kéz alkotta felszentelte, szentélynek gondoljuk ezt. Ugye ez a keleti bizánci kultúrából jövő akeiropoi étosznak a szentély ideájának az erősítése, amelyhez egyébként most már elállom, hogy ki ez a püspök, bizonyos San Lorenzo Majorannó, akinek mivel nincs magyar megfelelője, inkább így mondanám, hogy manfredóniai vagy sipontói Szent Lőrinc, aki egyébként úgy került oda püspöknek, hogy mikor az előző püspök meghalt, a sipontói küldöttség elment Konstantinápolyba, hogy kérjen egy új püspököt, és hát őt küldték, akit első Gelázius pápa végül püspökké szentelt, és ő hozta magával állítólag ezt a szűzanyaikont is. Egyébként ennek a püspöknek összefonódott egy kicsit a életi rajzai, illetve ugye az ő szenti avatásának az iratai Szent Mihály jelenéseivel. Egyébként Bollandus is ír róla, de nálunk a könyvtárban csak a magyar szentekről szóló Acta Sanctorum-a található meg, bár a szeptemberből, de nem írják sem a püspököt, sem ezt a jelenést le. Úgyhogy igazából az a kérdés, hogy Jászdózsára hogy kerül ez a jelenetünk, amelyet egyrészt nézhetnénk ikonográfiai szempontból is, amit most teszünk meg, főleg itáliai részről. Mindig olyan ábrázolást próbáltam találni, ami ezt a nyilazós jelenetet mutatja, hiszen ez az, ami egyébként nagyon nyugatiassá teszi ezt a dolgot. Tehát itt egy kicsit a kelet és a nyugat összekapcsolása erősen érzékelhető. Ez egy nagyon szép antependium egyébként, ugye ilyen oltár elő, ahol láthatjuk Ráfaelt, Gábrielt, illetve Mihályt. Mihályt, mint ugye akik a lelkek mérője, valamint ezt a kis jelenetet, ahol már ugye nem ismétlen meg Mihályt, hiszen már előfordul, de pont ez a jelenet, ahol látható, amint a nyíl visszatér gazdájához. Egyébként több ábrázolás katalóniai területen maradt meg, és ami valószínűleg a legismertebb, ez Cesare Nebbia freskója a Vatikánban, ahol viszont már ezt az utolsó jelenést láthatjuk, amikor kivonul a sipontói hívek sokasága a püspökkel, ahhoz a barlanghoz, ahol megjelent, vagy hát megtalálta a marhát a gazdája, és ő ott jelenik meg Szent Mihály arkangyal. Két közelebbi példánk van, az egyik a mai München területén található, és Zimmermann készítette még az 1740-es években, valamint Tiroli Tájról, San Candidóból, Christoph Anton Mayertól 1760-ból. Ezek a legközelebbi példáink. Ez volt az egyik szempont, ugye, hogy miért kerülhetett ide, hát láthatjuk, hogy a legközelebbi példák is viszonylag messze vannak, de azért tudni kell, hogy ebben az időszakban a festők tanulmányaik során Itáliában, illetve német területeken elég sokat jártak. Ez egy ilyen bevett hagyomány, de ugye nem mindenről vannak konkrét adataink. A másik szempontom pedig itt a plébánosok jelenléte volt, hogy ők mennyiben befolyásolhatták ezt a dolgot, hiszen a templomépítésre konkrétan Horváth Szerefikusz Ferencet kérték meg, aki, mint olvashatjuk, mind jászfi, mind elegendő érdemű hallgatóival képes lesz egy új templom felépítésére. Egyébként annyira jól sikerült ez a templomépítés, hogy ő két év múlva, vagy pár év múlva 1781-től már Kunszentmártonba került, ahol szintén felépített egy gyönyörű barokk templomot, amely egyébként még érdekes lesz nekünk. De ne feledjük el, hogy ő végül is Eger püspöki, vagy hát akkor már érseki helyszínre került, mint a mint kanonok, illetve mint a Collegium Foglarianum prefektusa, illetve a Szentlélekkortár rektora. Vannak adataink a különböző sematizmusokból, de tudjuk, hogy 1807-ben elhunyt. Kunszent Márton ugye azért fontos nekünk, ő felépítette a templomot, 94-ig ott volt, erről tudunk, és 90-ben egyébként már a mi festőnk, Farenzon Ferenc, aki a Jászdózsai templomot is kifestette, itt is a szentély boltozat, és szintén valószínűleg a diadalívet kifestette. És aki a jászdózsai plébánosi rangotban követte Horváth Ferencet, ez bizonyos Takács László volt, akiről nem sokat tudunk, mert ő sajnos itt 98-ban meg is hal, viszont azt tudjuk, hogy 96 körülből van egy csodálatos monstranciája Jászdózsának, ugye ez ugyanaz a korszak, amit egy bécsi műhely készített, bizonyos Leopoldius Fischer, amely igen műves, valószínűleg igaz drága kővel van kirakva, mint a szerviták kelyhén is. Úgyhogy ez a korszak is biztos, hogy nagyon gazdag és intenzív volt ekkor Jászdózsán. És akkor visszatérve magukra, a freskókra, mi diadalívünkön látható, ez nagyon ennek a nem emberi kéz által, tehát Isten által, Szent Mihály által kijelölt szentély ideáját erősíti meg. És hát mondom, számomra ez egy új perspektíva, hogy Kunszent Mártonban is megfigyeljem, vagy párhuzamba állítsam ezt, hiszen itt is visszatér az Ábrahám áltozata a Bélet íven, az archivolton, illetve a Mózes és azért szkígyó jelenetét láthatjuk még. Azt tudjuk, hogy Jászdózsán a szentély kifestése, és ez az archív volt, amik ma is a legeredetibb Farenzon Ferenc által készített munkáknak tekinthetők, hiszen ahogy olvashattuk, vagy hát leolvashattuk a szignókat, a cseboltozatok egyházatjai mellett, hát azért itt a kvalitások eléggé eltérőek, illetve az 1970-es évekbeli műemlékvédelmi restaurálási dokumentációs is megemlíti, hogy hát ezeknek a freskóknak a kvalitása elég gyenge, maradjunk ennyibe. Környékben, illetve nem csak a környéken, egyébként Hajdúszoboszlón, Kisvárdán elég sok helyen alkotott, viszont azt tudjuk, hogy a 80-as években Verpeléten telepedett le, és tulajdonképpen onnan kerül Egerbe, hogy miért próbáltam így a családot fellelni, hát ugye a hagyaték az mindig mindenkit izgat, hogy lehet-e valami, viszont hát szegénynek első felesége meghalt, második feleségétől 3 gyermeke is született, de 2 elég korán meghalt, hát valószínűleg a harmadik is, csak annak még nem jutottam teljesen a végére, tehát egyelőre ilyen hagyatékbeli dolog nincs ráutalás, illetve amit még, és engedjenek meg egy kis kritikát, hogy amit még így a Heves megye műemlékei című könyvben is olvashatunk, és mindenki ezt veszi át, hogy Farenzon Ferenc itt volt 1793-ban, és az egri székes egyház kifestésében részt vett. Szóval engem ez érdekelne. Ugyanis akkor még ugye a Szent Mihály plébánia templomot használták, hogy valóban mi lehetett ez a kifestés. Viszont az a bajom, hogy hát mindenféle racionészt már néztem, meg mindenféle adattári adatot, és láthatjuk, hogy egy csomó név előfordul, még valami ismerős nekem is, nem csak ilyen no-name művesek, de az ő neve nincs itt. De például az 1767-es racionimba ott van Kraker neve, igaz, hogy rosszul, csak József Kraker, de ezt tudjuk, hogy ő ott volt. Szóval ez egy kicsit bajom, hogy nem találok semmit erre. Eddig azért tegyük hozzá. Illetve még pont ebben a összefoglaló könyvben egy 1818-as fotót reprodukáltak, amit így kicsit számomra fura, de lehet. És hát, hogy miért lenne olyan fontos ez, ugye még mindig az, hogy ez a téma, ez az itáliai gárgánói hagyomány, hogy került ide, ami tulajdonképpen magán a püspök, Szent Lőrinc püspökön keresztül is egy ilyen kelet-nyugat összekapcsolása, Sőt, ugye ez az én ideám, ez a keiropoi étosz, a isteni eredetű szentély ideájának az erősítése. Tehát még mindig nem adtam fel, hogy legyen valami kapcsolat, akár Eszterházy Károly között, akár valamilyen más összefüggés között. Ugye már említettem az új dimenziót, Kunszentmártont is, illetve ami még lehet, hogy sokat segítene, főleg így a freskó kvalitásának megítélésében, az az a Historia Domus, amiről csak egy adattári feljegyzésünk van, de sajnos ez a Historia Domus eddig még nem került elő.
Hallgatóink, mai adásunkban összeállítást hallottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Eszterházy Ánum kutatócsoportjának tudományos konferenciájáról, melyet az Egyházi Mecenatúra a 18. századi Magyarországon címmel rendeztek meg 2023. november 23-án. A felvétel rögzítésében Somogyi Márton kollégám segített. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet